reggeli személy.
9:18 a mai reggeli személy Plé Csaba, pszichológus, nyelvész, akadémikus, a BME kognitív tudományi tanszékének alapítója, CEU oktatója. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
A kedves hallgatók kimaradtak 4-5 olyan témából, ami szerintem lehet, hogy érdekelni őket, mert elkezdtünk itt beszélgetni az elmúlt néhány percben a nem növekedésről. Ugye mondtam, hogy lesz erről egy konferencia, és ehhez is volt néhány gondolata a professzor úrnak.
Jó, hát én szerintem nem csak az emberi populáció nagyságát, hanem a fogyasztás állandó fejlődését tekintve is egy nagyon őszintén szembe kell az egész emberiségnek néznie azzal, hogy a fejlődés és a mindig növekedés illúziója nem tartható tovább. Tehát egy sokkal visszafogottabb, konzervatívabb életfelfogást kell kialakítani, ami azért nehéz, mert a konzervatív az többnyire elzárkózást, rendszerek merev megőrzését jelenti a köznapi szóhasználatban, de én itt a konzervatívan azt értem, hogy úgy próbáljuk meg gazdagabb új gondolatokat teremtő és új élményeket teremtő világ szervezési módokat kitalálni, hogy ne higgyünk abban, hogy a természetet újra és újra le kell győznünk, újra és újra újabb területeken kell építkeznünk, és így tovább. Tehát én ebben az értelemben azt gondolom, hogy újra kell gombolni a kabátot.
Tud olyan példát mondani, amikor az emberiség kénytelen volt szembenézni önmagával, vagy szembenézett önmagával? Én kerestem egyébként a dátumot, talán a második világháború jutott eszembe, de lehet, hogy az is tévedés.
Hát igen, a második világháború utáni évek, néhány év, amíg a hidegháború nem kezdődött el komolyan, azok nagyon komoly szembenézések voltak, sőt a világháború utolsó éveiben a pszichológusok is, többek közt olyan híres emberek, mint a Magyarországon is ismert az előítélet könyve révén Gordon Allport írtak nagyon hosszú, 30-40 oldalas előterjesztéseket a későbbi ENSZ számára arról, hogy mennyire az emberi tényező lesz a legfontosabb háború utáni világ elrendezésében. Volt egy ilyen utopisztikus illúzió, de aztán a orosz-amerikai hidegháború 47-től befagyasztotta ezt a gondolkodást.
És amiről beszéltünk itt, hogy az emberiség kénytelen lesz, vagy képes lesz a szembenézni saját magával és a természet leigázásának vágyával, esélyet jól látja, vagy látja?
Én nem tudom leküzdeni, én egy született optimista vagyok. Én abban reménykedek, hogy a fenyegető környezeti összeomlással való szembenézés átfordítodik arra, hogy vajon az állandó fejlődés és az állandó, a szó direkt használom a idegen szót, a progressz, mert ugye a magyarban a haladás az sok minden más érzelmi dolgot jelent. Szóval a progressznek az illúziójával szembe kell néznünk, ha figyeljük a saját környezetünk alakulását.
Mert, és itt példaként ma reggeli műsorban előkerült lányi, nem lányi volt, bocsánat, egy másik professzornak az állítása, hogy úgy kell tekintenünk a világra, mint a gyermekeink fejlődésére, tehát egy bizonyos pontnál már nem lesz magasabb, nem lesz okosabb, de okosabb lehet, de hogy a minőségi fejlődésre kellene koncentrálni.
Úgy van, pontosan, tehát, hogy ez egy nagyon jó hasonlat, ugye azt gondoljuk ma, hogy körülbelül 21 éves korban leáll igazából a szerkezeti kibontakozása is az idegrendszernek. Korábban egyébként korábbra helyeztük ezt, ma már tudjuk, hogy 21 éves korig tart. Aha. Éppen az irányító és szervező előső homloklebenyi területek érése még 16 és 21 éves kor között is folyik. Jó, de szóval mindesetre a 20-as évek közepétől az ember, egy beállított rendszerben van, és onnan már csak a tartalmak, és a tartalmakon keresztüli újítás világa élhet, nem fog tovább előre haladni, sem a testi fejlődése, sem az idegrendszer, szóval a test működésket irányító idegrendszer fejlődése.
Ezért nehéz 60 évesen nyelvet tanulni?
Kérem?
Ezért nehéz 60 évesen nyelvet tanulni?
Hát például ezért is, bár azért vannak optimisták, mindenki azt mondja, hogy nehéz, ugyanakkor felnőtt korban is van körülbelül 10-15%, aki nagyon erős akcentus nélkül képes új nyelveket megtanulni. Amikor persze azt mondjuk, hogy felnőtt korban, nem 60 évesről beszélünk, hanem 30-40 éves korban, és az egyik érdekesség az itt a szakmai kutatásban, hogy vajon milyen jellem, eddig ezt ilyen zajnak tekintettük, hogy véletlenül van olyan vietnámi, aki jól megtanul magyarul, meg van olyan török, és így tovább. Ma már szakmailag próbáljuk vizsgálni, hogy milyen mondjuk emberi nyitottság, milyen típusú mozgásos utánjátszási készség és hasonló részben pici, részben pedig átfogó személyiség jellemzők okozzák ezt a zajt, ami látszólag csak egy zaj volt. Tehát most már érdekel minket, hogy mi is ennek a zajnak az oka.
És 80 évesen még azért fejlődik az ember? Tudom, hogy még nem 80 éves, mert jövő héten lesz a születésnapja, Isten éltesse előre is.
Köszönöm szépen. 80 évesen az ember például abban tud fejlődni, hogy szembenéz saját korlátaival, olyasmiket nem csinál, ami hogy mondjam, kudarcokat hoz számára. Én nagyon ügyetlen vagyok rajzolásban, meg ilyesmibe, és sokszor a cikkeimhez, könyveimhez ábrákra van szükség. Évtizedekig küzdöttem ezeknek a gyártásával. Most már megkérem barátaimat, tanítványaimat, családtagjaimat, hogy segítsenek ebben. Tehát 80 évesen az ember a saját korlátainak belátásával tud fejlődni, meg azzal az ember elég különleges lény ebből a szempontból, hogy a kíváncsisága meg tud maradni még N plusz éves korában is. A legtöbb emlős állatnál a kíváncsiság és a játékosság az gyakorlatilag a szexuális éréssel bezárul. Tudjuk jól, hogy az embernél nem ettől vagyunk mi állandóan kultúraépítő és kultúraalakító lények. Na most ez N plusz évesen is meg tud maradni a kíváncsiság. Hogy mondjam, én sokat olvasok olyasmit is, amire nincs szükségem a saját szakmámról, szakmámhoz. Örömért végzett olvasás az egyik legfontosabb tényező, ezt máshonnan is tudjuk, nem csak a saját életemből. A legfontosabb tényező, ami az embert, hogy mondjam, állandó örömökkel, nem várt örömökkel és a kíváncsiság állandó újra alakításával tudja befolyásolni.
Tehát igazából az öregedés egyik lassítója vagy megállítója a természetes vagy előidézett kíváncsiság.
Tehát így amikor... van. Igen, igen. Pontosan.
Tehát lehet, hogy iszonyatosan
felerősített kíváncsiság.
Igen, igen, igen.
Igen, igen.
Tehát, de ezt mondjuk úgy 60 éves korban már érdemes elkezdeni. Tehát,
igen, hogy abszolút.
Hogy az ember azért legyen kíváncsi a világra. Említette azt, hogy nincsen rajztehetsége, de azt is tudom, és ezt nem látták a hallgatók, hogy hoztam önnek egy aranyszínű tollat, mert a családi legendáriumban volt egy olyan állítás, hogy a professzor úr még az ELTE-n a 80-as években aranyszínű tollal írta alá az indexet. És akkor gondoltam, hogy hozok önnek egyet, és aztán kiderült, hogy ön azért tollmániás, és szeret
kézzel írni. Hát tollmániás vagyok. Évtizedekig kézzel írtam egyébként, és utána gépeltem csak le, de mindenképp tollmániás vagyok. A lányom tinédzser korában egyszer karácsonyi ajándékként egy nagy készlet piros tollal lepett meg, mert állandóan föl alá járkálok a lakásba, az irodákban, ahol dolgozom, hogy hol van egy piros toll, mert egyrészt a dolgozatok javításához, meg a saját szövegeim javításához állandóan pirostól kell. Én még mindig papír alapú ember vagyok, tehát a saját szövegeimmel is kinyomtatva tudom csak javítani. Nem tudom, a képernyőn kinyomtatom, és utána visszaviszem a dolgokat. Egyszerűen azért, mert úgy nőttem fel, hogy számomra a papír a gondolkodásnak, a papír és a toll a gondolkodásnak a közege. Nem azt mondom, hogy ez a szükségszerű dolog. Nyilvánvaló, hogy akik a számítógépes íráson nőnek fel, nekik a klaviatúra és a képernyő válik ugyanilyen eszközé, de én már nem tudom ezt áttanulni.
Vajon a miniszterelnökünk ezért rajzolgatott, amikor Rónai Egonnal beszélgetett, és aztán már úton útfélen az ő rajzába botlunk?
Hát valószínű, egyébként ez nagyon nagyot ment a mai digitális kultúra világába ez a rajzolgatás, de az az igazság, hogy mindannyian firkálgatunk.
Hogyne.
Illetve jegyzetelünk. Én most egy konferencián vagyok, állandóan jegyzetelem az előadásokat, utána kidobom ezt a papírt, nem nincs rá szükségem, nem fogom újra használni, de ha nem jegyzetelek, akkor elkalandozik a figyelmem, akkor sokkal kevésbé tudok összpontosítani arról, hogy miről is van szó, és a jegyzeteléssel állandóan kivonatolom a dolgokat. Szóval ez mindannyiunkkal így van, az, hogy valaki ezt rajzokba teszi, vagy ténylegesen szövegtöredékeket ír le, ebben nagyon nagy egyéni eltérések vannak, de ez igazából az odafigyelés és a koncentrálásnak egy eszköze.
Igen, én például, én is szoktam firkálgatni, meg szeretek is, de időnként nincs rá lehetőségem, és én mostanában, de ez lehet, hogy a vizualitással kapcsolódik össze, tehát, hogy az ember könnyebben megjegyez dolgokat, amik le vannak előtte írva, meg rajzolva, mintha így megjegyezné.
Igen.
És én általában azokon a helyszíneken, amikről azt gondolom, hogy majd írni szeretnék, inkább készítek egy képet, mert a jegyzetet lehet, hogy elveszíteném, vagy a telefonomat elhagyom, beleesik a WC-be, nem lesznek meg a jegyzetek, de a fotóról azért nagyjából tudni fogom azt, hogy hol jártam, és mi kapcsolódik, milyen esemény, ha Isten nagy könyvet akarnék írni. Említette ezt a konferenciát, ez az a nyelvészeti konferencia, ami azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hat a nyelvre, vagy hogyan változtatja meg?
Ez, hogy hogyan változtatja, ez már inkább az ön kérdése. Az egész konferencia az emberi nyelvfeldolgozás és a gépi nyelvfeldolgozás kapcsolatával foglalkozik, a ChatGPT és így tovább, és az emberi megértés összehasonlításával például nagyon sok érdekes kísérleti beszámolót is láttunk, ahol ténylegesen kiderült, hogy milyen dolgokban hasonló az emberi teljesítmény, milyen dolgokban eltérő, hogyan vannak azok a finom nüanszok, amit állandóan érzünk, amikor ezeket a gépi rendszereket használjuk. Tehát ilyesmikkel foglalkozik, nem közvetlenül azzal, hogy a nyelv a természetes beszélt és írott, az ember által írott és beszélt nyelvre hogyan hat a mai, hát magát mesterséges intelligenciának nevező gépi rendszer. Én nem szívesen használom erre a mesterséges intelligencia kifejezést, mert valójában arról van csak szó, hogy milyen nagy hatása van annak, hogy tengernyi szövegünk hozzáférhető digitálisan, és ezeket gépileg kezelni tudjuk. Tehát itt sokkal inkább a gépek és az ember közti kapcsolatnak egy új szintjéről van szó, mint a szó ilyen filozófikus értelmében vett mesterséges intelligenciáról. Hagy mondjak egy példát arra, hogy mit jelent ez, amikor ez nem egy ilyen össze-vissza duma, hogy a sokkal több szöveg hozzáférhető digitálisan. Amikor Markova, csodálatos matematikus, valószínűség elméleti ilyen prediktív láncok elméletének kidolgozója. A elméletét megpróbáltad bemutatni, nagyon híres, sokszor hivatkozunk rá, akkor Puskin anyegényében elemezte, hogy a különböző betűk hogyan jósolhatók be, az egyik betű a másikból, a betűk nem véletlenszerű rendben vannak, és ez akkor is elemezhető, hogyha nem foglalkozunk a jelentésével. Na most miért érdekes ez a példa? Markov nagyon sokat idézett, sokszor vitattuk, hogy nem igaz ez a nyelvre, stb. Vizsgálódásaiban az anyegénnek összesen az első 20 000 betűjét vizsgálta. cédulákkal papíron. Gondoljuk végig, 20 ezer betű, az körülbelül 10 nyomtatott oldal. Ma ezt mindenki kinevetné a nyelvtechnológia körülményei között. Tehát itt a mennyiség, ami ma a digitálisan hozzáférhető szövegek révén előállt, az óriási minőségi változást hozott abban, hogy mit is tudnak a gépek kezdeni a nyelvvel. Tehát egy nagyon híres matematikus még összesen 20 ezer betűt elemzett, ma ezt, ha egy hatodikos gyereknek kiadom feladatként, akkor is többet várok el tőle, mint hogy 20 ezer betűt dolgozzon fel a jövő hétre.
Igen, ez meglehetősen izgalmas, de hogy ez jelentheti azt, hogy ugye digitalizációról, meg digitális nyelvhasználatról beszélünk, de hogy az azért már érezhető, hogy a beszélt nyelvre hogyan hat a digitalizáció. Ha csak azt nézzük, hogy a kommunikációt milyen szinten szűnik meg a személyes kommunikáció, múltkor beszélgettem valakivel, hogy megszűnt már az, hogy az emberek a buszmegállóban egymással beszélgessenek, hogy a villamossal egymással beszélgessenek, hogy családban egymással beszélgessenek, hanem minden digitális formában történik.
Hogyne. Tehát ez a nyelv használatának a társas és társadalmi kereteit radikálisan és gyökeresen változtatja, és itt nagyon-nagyon sok izgalmas mozgalom van, ami megpróbálja ezt korlátozni. Egy szerzőt említenék, Jonathan Haidt, magyarul is megjelent híres könyve, a Szorongó nemzedék, azt elemzi, hogy a ma ezekben a pop izékben, meg mindenhol Z-nemzedéknek nevezett nemzedék, tehát akik valamikor akkor váltak serdülővé, amikor megjelent a különböző szociális platformok, most direkt nem mondok ez a nevet, de mindannyian tudjuk, hogy miről van szó, a különböző szociális platformok megosztó funkciói és a lájkolás funkciója. És mondani valója az, nagyon részletesen elemzi ezt a folyamatot, hogy ez hogyan vezethet általános emberi önleértékeléshez, szorongáshoz és így tovább, de van egy pozitív mondani való. Térjünk vissza a valódi emberi kapcsolatokra. Én amikor egy fiatallal beszélgettem körülbelül egy évvel ezelőtt a CEU-n egy konferencia előadás kapcsán meghívtunk tinédzsereket is, és az egyik tinédzser, ugye akkor vezették be a mobiltelefon tilalmát a középiskolákban. Azt mondta a tinédzser, ez egy fiú volt egyébként, olyan 15 év körüli, hogy azóta sokkal többet beszélgetünk, végre megváltoztak a szünetek. A szünetekben beszélgetünk egymással. Tehát, és ő egész programja az, ő egy teljes társadalmi mozgalmat indított el, hogy térjünk vissza a reális, a valóságos emberek valóságos beszélgetéséhez. Tehát ez az egész, amit szerkesztő úr mondott, hogy átalakul a buszmegállóban az emberek, a telefonjukat nézzük, és így tovább. Ugye Részek Botond csíkszeredai festő barátommal egyszer egy műsort is készítettünk, és ő egy ilyen TED talkot, és ő egy egész festménysorozatot csinált azon a címen, hogy lélekvesztés. Ez 10 évvel ezelőtt volt. Ő már, a művész már akkor észrevette, hogy ez milyen veszélyes dolog, amikor elmerünk a technológiánkba, és csak azt bámuljuk egymás arca helyett. Tehát ez egy igazi nagy társadalmi feszültség és egy társadalmi gond, de ez nem önmagában, ez nem arról szól, hogy ettől a nyelv megváltozik, hanem a nyelv használatának közegei alakulnak át. És ez itt az embernek, hogy is mondjam, van tennivalója, a tudománynak is van tennivalója, hogy próbálja meg lassítani, megfordítani, átalakítani ezeket a trendeket.
Igen, itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy a professzor úr is mennyire nehezen viseli a csendet, tehát hogy valami mindig kell, hogy szóljon. És hogy a mai embernél ez általános, hogy zavarja őket a csend.
Igen, ebben nagyon eltérőek vagyunk egymástól. Engem egyszerűen azért zavar a csend, mert gyerekkoromban is, szóval én mindig olyan világban éltem, ahol nagyon sok ember volt egy légtérbe. Én, ha dolgoztam például Lyonban, mindenki utálta egy ilyen közös platformú irodában voltunk, 15 tudós, egyetlen szobába. Én ezt imádtam. És nem azért, mert állandóan csevegtünk egymással, hanem volt egy életzaj. Én úgy szocializálódtam gyerekkoromban, nagyon szerény körülmények között éltem kisgyerekként, hogy egy szobába 5-6-an voltunk állandóan egyszerre, és ez volt a világunk. Az otthon világa is állandóan valamiféle zajjal összekapcsolódott.
Igen, szerkesztőségekben lehet ezt tapasztalni, hogy korábban a szerkesztőségeknek volt egy zaja. Mára, hogy mindenkinek van nagyon modern fülese, tehát mindenki valamit hallgat munkaközben, és megszűnik az, amitől a szerkesztőség, amikor a poénkodás, a beszólás, és maximum csak a kávészünetben, vagy amikor kimennek rágyújtani az emberek, akkor beszélgetnek, szóval, hogy
igen.
Mindenféleképp rossz tendenciának tartom ezt. Látta a Magyarország-Írország mérkőzést?
Egy részét láttam, egy részét lehalkítva láttam, mert a feleségem éppen egy tévét nézett, és én ugyanabban a szobában voltam. Láttam, de végül is láttam, igen.
Mit gondol arról? Valóban tüdőlövés érte a magyar társadalmat, és most egy hete mindenki élő halottként kolbászol az országban, mert bajban vagyunk VB szinten?
Hát én szerintem nem érte tüdőlövés az országot. Nagyon furcsa dolog, hát gondoljuk végig, ugye a Puskás korszaka és az 54-es VB vereség hangulatát próbálja néhány politikus felidézni. Ma már nem ennyire azonosulunk. A háború utáni nagyon fontos önmegmutatás, meg akkor a fiatalok számára is nagyon kevés érvényesülési lehetőség volt. Szóval a nemzeti megalázottságból való kiemelkedésnek egy sajátos útja volt. Egyáltalán nem véletlen, ugye a németek számára is olyan fontos volt az a meccs. Ma már nem ilyen világban vagyunk, ma igazából próbál néhány politikai mozgalom, meg személyesen néhány politikus próbálja elérni újra, hogy azonosuljunk a nemzet sorsát valahol a sporttal azonosítsuk, vagy a sporttal identifikálódva, azonosulva éljünk át pozitív és drámai negatív élményeket, de ez egy feltupírozása a problémának. Nyilván nagyon sok, ha úgy egy konkrét meccs egy gólon eldőlő eredményén túltekintünk, nagyon sok érdekes társadalmi és gazdaságszociológiai problémát vett az egész magyar futball helyzete fel, hogy olyan sokat segítette az, hogy egy 15-20 éves folyamatban egyre több külföldi játszik a magyar csapatokban, illetve az igazán sikeres magyarok külföldön játszanak. Tehát ennek van egy ilyen szociális értelmezés problémája, de bocsánat, hogy ilyen hirtelen kiabálok.
Abszolút.
Szóval, ha a labdarúgás egész világát nézzük, azt látjuk, hogy de ugyanez van mondjuk a kosárlabdában is, hogy az összetartás és a közös összeszoktatás stb. Révén sokkal színvonalasabbak a világ nagy bajnokságaiban a klubcsapatok meccsei, mint a válogatott meccsei. Az 50-es években ez nem így volt. Tehát ma igazából illúzió azt hinni, hogy a válogatottak jobbak tudnak lenni, mint amilyenek a klubcsapatok, és mikor a klubcsapatokban a jó magyar játékosok kiszerveződnek külföldre, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy annyira csillogóvá tud várni maga a válogatott.
Tehát így próbálnak valamit így ránk erőltetni, de a helyzet azért korán sem annyira rossz, mint néhány politikai erő így megpróbálja ezt velünk elítetni.
Hát én így gondolom, igen.
Jövő héten tartanak egy konferenciát az ön 80. születésnapja alkalmából. Végignéztem az előadókat, akik a tanítványai voltak, és kérdeztem a professzor úrtól, hogy tud olyat mondani, hogy ki volt a kedvenc tanítványa?
Ajaj, nem jövő héten egyébként, december 6-án
De bocsánat,
december 6-án lesz
a
nem létező CEU Közép-Európai Egyetem Nándor utcai épületében. Szóval, hát én kettőt tudok mondani. Először a hölgyet mondom. Gervain Judit, ő most a Páduai Egyetem professzora, illetve a Sorbonnak, ami most Párizs Descartesnak neveznek, mindegy, a Sorbonnak a professzora. Ő kísérleti csecsemőkutató, és hát őt egy nagyon furcsa intézményben, a 90-es években egy pár évig létezett, láthatatlan kollégiumban tanítottam. Judit volt az, aki hát Gazzanika körülbelül 1500 oldalas könyvét referálva jött mindig a konzultációkra. Mindenki rajta nevetett, hogy azt a hatalmas könyvet cipeli, akkor még nem voltak digitalizáltak a dolgok, de visszatérve, ő egy kiválóan kapcsolja össze a neurobiológiai, a nyelvészeti és a pszichológiai megközelítést annak megértésében, hogy az ember csecsemő hogyan is közelít a nyelvhez. Van egy ilyen nagy elmélet, mi fiatalkorunkban ugye, mint elméletet hirdettük, Chomsky innátizmus elmélete, hogy az embernek van valami vele született biológiai szerveződése, ezért tudja a nyelvet kezelni. Judit ezt újszülöttektől kezdve néhány hónapos babákig vizsgálja. És egy rendkívül nyitott, rendkívül kedves, nagyon sok oldalú kutatónő. A másik kedvenc tanítványom Gergely György, ő egy kicsit idősebb nemzedék, a CEU tanára és kutatója, ő pedig a kisgyermekek társas viselkedésének értelmezésében a nemzetközi világhírű kutató, aki Csibra Gergellyel együtt végzett munkáiban, azt tisztázta hosszú, hát 20-30 év kutatásaiban, azt tisztázta, hogy mi biológiai értelemben vagyunk társas lények, nem egyszerűen ránk épül a társadalom, stb. Gyuri abból az értelemben is egy különleges szereplő az életemben, hogy tanítottam őt a 70-es években, aztán egyszer csak disszidált, eltűnt a semmi világába, és utána jövök a piarista épületbe, tehát a Pesti Barnabás utcai LT-be, épületbe voltunk még, megyek ki az alagút felőli kiáraton, és mint egy kísértet, ez azt hiszem 80-ban volt, szembe jön Gergely Gyuri, mondom, te... Hát azt mondja, jöttem hozzá, és akkor visszamentünk az irodámba, és azóta tart a kapcsolatunk, akkor félig témavezetője is voltam a Columbia Egyetemen szerzett PhD-jának, de azóta nagyon, tehát volt az egészben volt egy ilyen visszatérés mozzanat is, hogy akit eltűntnek tartasz, az egyszer csak visszatér, és ez nagyon pozitív Gyuriról, hogy annak idején, mikor disszidált, nála volt egy kézikönyv, amit odaadtam neki olvasni, 10 év múlva megjelent a kézikönyvvel, visszahozta.
Szép. Megváltozott az elmúlt 50 évben, tehát amióta a professzor úr tanít a diákok, illetve a tanár, illetve a professzor és a diákok viszonya, tehát nyilván a 70-es, 80-as években másmilyen közösségekben szerveződött az oktatás.
Jó, a 70-es, 80-as években számos szak, mondjuk, amiket én jól ismertem, a nyelvészet és a pszichológia egy kicsi elit szak volt, nagyon nehéz felvételivel, tehát tucatnyi diák volt, akiből sokkal nagyobb arányban tudott famulusoddá válni valaki ma, az új, hogy is mondjam, feszültsége például a pszichológiának, de ilyen a gazdasági szakok világa is, hogy iszonyatos népszerű. Tehát ma Budapesten a pszichológiát alapszinten, tehát a oktató egyetemeken minden évben körülbelül 1000 új diák van. Hogy lesz ebből az a 10-15, aki szeretne hozzád kapcsolódni, ez egy nagyon érdekes dráma. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ezért fontos az, hogy a nagy tudású tanárok is vállaljanak alapkurzusokat. Nagyon fontos az, hogy az alapkurzusokat ne félig kvalifikált futottak még emberek tartsák, hanem a legkiválóbb tanárok, és ez a tanárok számára is fontos, mert a diákok ott tudják észrevenni, hogy itt van valami csillogó dolog, én ehhez szeretnék kapcsolni, ezt szeretném csinálni. Hagy mondjam, saját tanáromat, Kardos Lajost, ő a Bécsi Egyetemen, ugye, ahova a numerus clausus miatt ment ki, mint zsidó, a 20-as években, egyszerre végzett matematika és orvos szakon. De mivel matematikaként tanár is lett, tanár kötelező kurzusát Karl Bühler, a kor legkiválóbb pszichológusa tartotta. Ezen a tanár bevezető kurzuson rájött Kardos, hogy én pszichológus akarok lenni. És utána Bühlernél doktorált, és de ettől, szóval nagyon fontos volt az ő életében, hogy a bevezető kurzust azt a legkiválóbb ember tartotta.
A pszichológiától hogy vezetett út a nyelvészet felé? Mert ön pszichológiát tanult először.
Igen, pszichológiát tanultam. Hát azért a nyelvészet, a nyelv maga mindig érdekelt, mert én egy kétnyelvű faluban, Dunavogdányban nőttem fel, ahol az...
Sváb? Igen,
az egy sváb falu, ahol az 50-es évek a rákosi világban, az elnyomatás világában is az utca nyelve, vagy a bolt nyelve az sváb volt. Uh-huh. Az iskola és a templom nyelve volt a magyar, meg a rádió nyelve, és így tovább. És ehhez, hogy mondjam, óvodáskorban is, ennek a óvoda nyelve is magyar volt, ennek ki voltam téve állandóan, hogy milyen izgalmas a nyelv. 5 éves koromban volt külön elméletem arra, hogy valójában minden nyelvben ugyanazok a szavak vannak, csak a betűk össze vannak keverve. Nagyon korán, óvodáskoromban megtanultam olvasni, és azt gondoltam, hogy a betűk keverednek. A szavak mindenhol ugyanazok. Ez volt a 5 éves koromban az elméletem, de más elméleteim is voltak 5 éves koromban már. Rájöttem, állandóan elestem, mindig sebes voltam, hogy milyen érdekes, hogy ugyanarra a dologra tudjuk azt mondani, hogy bibi, tudjuk azt mondani, hogy fájós, és tudjuk azt mondani, hogy seb. És 5 évesen rájöttem, hogy a seb az sokkal elegánsabb, mint a fájós vagy a bibi. Szóval gyerekkoromtól kezdve izgatott a nyelvészet, és aztán amikor már tanársegéd voltam az egyetemen, akkor ment végbe egy nagy fordulat a pszichológiában és a nyelvészetben, és amit kognitív forradalomnak szoktak emlegetni. Nem volt ez igazi forradalom, egy az emberi megismerés kérdéseit újra a pszichológia középpontjába állította, és ebben egy vezér alakult Noam Chomsky, aki azt mondta, hogy a pszichológia megértésének kulcsa a nyelv megértése. És akkor Chomskyt olvasgatva jöttem rá, hogy nekem ezt meg kéne tanulni, és akkor újra beiratkoztam. Volt egy ilyen pár évig, volt olyan, hogy a saját csoporttársaimat tanítottam pszichológiából. Aha. Tehát egyszerre voltam tanársegéd, meg ilyen úgynevezett egyéni levelező formában nyelvészeti diák. Ezt a kombinációt én azóta is megtartottam, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy két közösségbe is tartozom már, mint szakmai közösségbe, és az ezek közti párbeszédet próbálom mindig egyengetni. Tehát ez nagyon megfelel a, mondjuk így, a alkatomnak is, hogy én mindig keresem a kompromisszumokat, meg a kapcsolatokat, a területek és a lehetséges intellektuális csomópontok és az emberek között.
Ma reggel beszélgettem Mikes Dániellel, politológussal, arról, hogy a közmédia most alakíztatja a Tiszának a jelöltjeit, hogy most ezért sorkatonaságot akarnak, vagy Ukrajnába bevonulna, tehát van egy ilyen tendencia. Meg beszéltünk arról is, hogy a Alapjogokért Központ munkatársa azt mondta, hogy az, hogy kirúgtak valakit a külügyből, az teljesen értető, hiszen aki miért dolgoznánk azzal, aki nem ért egyet a mi elveinkkel. És nekem az jutott eszembe, és aztán nem tudtam a Dánielnek feltenni, hogy egy kicsit úgy működik 2025 Magyarországa, mint az elmúlt 50 év Magyarországa. Tehát a politika nyelvezete, az talán Rákosi volt, aki kitalálta azt, hogy aki nincs ellen... Aki,
nincs velünk az ellenünk.
Igen, aki nincs ellenünk az... Igen. Aztán Káder ezt módosította, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és most így a politika nyelvezete az arról... Az ugyanezt állítja, tehát aki nincs velünk, az ellenünk van. Tehát ellenségképzésről szól ma a politika.
Igen. Hagy tegyek egy lábjegyzetet Kádárhoz. Annak idején, amikor ezt, mint Kádár mondatot elkezdték a rendszerváltás után elemezni, igen, sokan rámutattak, én is rámutatok újra, hogy ezt Kádár az Új Szövetségből, Krisztus egyik beszédéből veszi. Ugye szóval a keresztény egyház nyomulásának egyik nagyon fontos tényezője volt, hogy Jézus azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ezzel nyitotta meg valójában a kereszténységet a nem zsidók számára is egyébként. Ez azt jelentette valójában, hogy hogyan tud mindenféle ember keresztényé válni. Na most én nem keresztény propagandát akarok csinálni, csak azt akarom mondani, hogy ezek a politikai jelszavak mind bibliai jelszavakra mennek vissza. És az ellenségképzés nagyon veszélyes dolog, és úgy gondolom, hogy az a típusú gyakorlat, hogy ha valaki valamelyik politikai mozgalomhoz tartozik, az nem vállalhat nem politikai közfunkciót, hanem nem lehet, szinte ez azt sugalja, hogy nem lehet közalkalmazott, és így tovább. Ez egy nagyon rossz elképzelés. Sokkal inkább azt kellene erősíteni, hogy a közalkalmazott, illetve főleg a köztisztviselők, azok magukat a hivatali munkájukat a politikai elkötelezettségüktől függetlenül végezzék.
Az a baj, professzor úr, hogy lejárt az időnk. Beszélni akartam a Prima Primissimáról. Remélem, ugye ön is jelöltek között van. A közönségszavazásról és még ezer dologról, csak kifutottunk az időből. Köszönöm, sportról akartam, a kézilabdáról, a Fradiról.
Köszönöm szépen a meghívást, és őszintén remélem, hogy a Klub Rádiónak a kíváncsiság teremtő és kíváncsiság fenntartó munkája még sokáig marad.
Nagyon szépen köszönöm, és boldog születésnapot kívánok, professzor úr, remélem, hogy beszélhetünk, lesz még alkalmunk rá. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Botond, Horváth Ádám, Szegedi Tímea és Zsidei Péter, én Pálinkás Szűcs Róbert vagyok, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!